Jó napot kívánok minden kedves hallgatónknak, a mikrofonnál a szerkesztő Hargitay Henrik. És körünkben vendégeink, akikkel az időről fogunk beszélgetni, fizikáról, költészetről, művészetről és filozófiáról.
Zoltán György vagyok, és természettudományok rajongója.
Rácz Zsolt vagyok, ugyancsak természettudományokkal foglalkozom.
Botos Eszter vagyok, és én vagyok a versekért felelős személy.
Én meg Buskó Tibor vagyok, és én megpróbálom azt, amit a természettudósok mondanak az időről, valahogy ugye az ember szempontjából ellensúlyozni egyébként. Történelem, filozófia, tehát sok-sok az idővel érintőlegesen és kevésbé érintőlegesen foglalkozó szaktudomány a szakterületen.
És az időnek egy olyan vonatkozásával kezdjük, ami talán megmozgatja minden hallgatónk fantáziáját, amíg fölkészülünk arra, hogy miről is szól, az, mi az az idő, egyáltalán mi az idő fogalma. Donnie Darkónak a felvétele következik, Time Travel, időutazás. Ha már az időről beszélgetünk, akkor feltétlen szükségünk lesz egy órára, amit én itt most beállítok a stúdióba. Éppen 2 órát mutat, de ez ne tévesszen meg senkit a vendégeink közül. Először nézzük a természettudomány szemszögéből, hogy mit mondanak a természettudósok arról, hogy mi az idő, hogyan határozzák meg.
Igazából idő mérésére vonatkozó definíciók állnak rendelkezésünkre. Az emberiség először a naphoz kötötte az időmérést, tehát egy napnak a tört részeit választotta az időmérés alapjául. Ma pedig ennél egy pontosabb egységünk van. A definíció következőképpen szól. Egy másodperc az alapállapotú 133-as tömegszámú céziumatom 2 hiperfinom energiaszintje közötti átmenetnek megfelelő sugárzás periódus idejének 9.192.631.770 szerese. No, hát ez az a definíció, amivel ma a természettudósok számolnak.
Ez egy SI mértékegység?
Az SI-ben úgy tudom, hogy ez a másodperc definíciója ma.
És akkor abban, hogy mi az idő, abban egyetértenek a fizikusok legalábbis.
Ezt én nem merném ilyen határozottan állítani. Nekem nagyon komoly gondjaim vannak az idő. Tehát az idő egységének a definíciójával nincs gondom, az itt le van írva, de magának az időnek, mint fizikai mennyiségnek a definíciójával nekem különös gondjaim vannak, de ezt hagyjuk azt hiszem későbbre.
Jó, mit mondanak a filozófusok erre a nagyon precíz definícióra?
Céziumatomra?
Igen.
Igen, igen, ez a céziumatom, ez roppantul, hogy mondjam, kecsegtető dolog, hogy van valami természetben, laboratóriumban itt-ott, és megmondja nekem, hogy mi az idő. Filozófus éppenséggel egy picit mindegy ilyen elferdült fajta, tehát nem igazán onnan indul ki, hogy megmondja, hogy mi az idő. Olyan filozófusok is vannak, szóval a filozófus az olyan, hogy minden bokorban mindenféle lehet találni, de igazából a filozófus az kritikai elme, tehát amikor elé áll egy fizikus, és azt mondja, hogy a nem merem a Gyurinak most itt meg ismételni a definícióját, mert elkezdtem itt írni, csak közben valahogy kifogyott a tinta a kolból. Tehát igazából elkezdnek gondolkodni azon, hogy jó, hát ez egy idődefiníció. Bizonyos dolgokra teljesen jó. Mondta Gyuri, hogy valamikor ugye a nap volt egy mérőeszköz, aztán jöttek az órák, jöttek a céziumatomok és egyéb dolgok. De ennek ellenére, hogy fizikusok a mai napig megpróbálják visszavezetni az időt valamire, ami exakt, és ami mindenki számára elérhető. Filozófus az inkább, legalábbis egyfajta filozófus, mint ami mondjuk én vagyok, amikor így civilben éppen filozófálgatok. Szóval a filozófus inkább azon gondolkodik el, hogy az idő az rendkívül sokféle van. Tehát amíg a tudománya az redukcionista, így szokták mondani, tehát a sok-sok-sokféleségből megpróbál egyet elkészíteni, kitenni az ablakba, és azt mondani, hogy ez a legjobban használható. Míg a filozófus azt mondja, hogy hát kérem szépen, vannak egy legitim időfogalmak. Tehát amikor én elgondolkodom azon, hogy hű-hű-hű, hát kifutunk az időből, ugye mindjárt 12 óra, érzem, hogy valahogy telik az idő számomra, ha fogorvosnál vagyok, ugye akkor egy kicsit lassabban, ha pásztor órán egy kicsit gyorsabban. Tehát ezek mind-mind olyan szubjektív időfogalmak, amelyek anélkül is érvényesek, és érzem az idő múlását saját magamnak, anélkül, hogy bármi tudásom lenne a cézium atomról, bármi tudásom lenne Einsteinről, és bármi tudásom lenne Donnie Darkóról.
Persze, de időnek ezt a fogalmát, hogy relatív. Ezt végülis a költők is ugyanígy érzik, és leírják az érzéseiket az idő különböző gyorsága múlására. Mi az, amit a filozófusok ehhez hozzáadnak, hogy hogyan nézik ők máshogy? Tehát ők alkotnak valamiféle definíciót?
Persze, a filozófus az abban különbözik a költőtől, hogy költő az leírja az érzéseit. A filozófus pedig megpróbálja ezt a rendkívül sok érzést valamiképpen mégis egy rendszerbe sűríteni. A filozófus valamiképpen félúton áll mindig a költő és a fizikus között ebben a tekintetben. Tehát nem nagyon hinném azt, hogy mondjuk egy költő vagy egy fizikus kimondja a filozófus számára a végső szót. A filozófus az arra van, hogy a két rendkívül értékes emberfajta között közvetítsen. Hát ha megértik egymást a végén.
Jó, akkor most hallgassunk meg egy fizikust az időről, egy archív felvételről, 1988. december 15-én készült, és Lukács Béla fog beszélni az idő definíciójáról.
Egy-két kis történet arról, hogy tényleg tudjuk-e, hogy mi az idő? Vagy tényleg olyan magától értetődő-e, hogy tudjuk? Mi tudjuk, de hát mi úgy növünk fel, hogy állandóan óra van körülöttünk, és a kisgyereket valahány éves korában megtanítják az óra használatára, és attól kezdve az ő számára az már teljesen nyilvánvaló, hogy ő bármelyik pillanatban meg tudja állapítani, hogy mennyi az idő, és ezért azt is nyilvánvalónak veszi, hogy bármelyik pillanatban van egy idő, az annyi, amennyi, és hát neki csak az a dolga, hogy megállapítsa, hogy mennyi, és hát azt meg tudja tenni. No, azért egy kis történet. Középkorban szokás volt, hogy bizonyos peres ügyeket pár viadallal döntsenek el. Az elmélet nem az volt, hogy aki a másikat agyon tudja verni, annak igaza van. Az elmélet az valami olyasmi volt, hogy hát ha a pár viadal előtt megfelelő módon esküt tesznek a küzdő felek, akkor az isteni gondviselés azt fogja segíteni, aki igazi vérharcol, mert ugye mind a kettőnek meg kellett esküdnie, hogy az ő ügye az igaz ügy, neki van igaza. Na mostan, hát amelyik hamis esküdtett, arra a jóisten le fog sújtani. Nyilvánvalóan olyan módon fog lesújtani, hogy például akadályozza őt a vívásban. Ez egy ötlet volt. Ezt csak olyankor alkalmazták, amikor a bizonyítási eljárásban probléma volt. Tehát eleve reménytelen volt a bíróságok számára, hogy bizonyítsanak. Sokféle ilyen dolog lehet, például egy ilyen a boszorkányság. Tegyük fel, hogy valakit megvádoltak azzal, hogy különböző rontó dolgokat művelt. Hát általában ők voltak, akiket ilyennel megvádoltak, de azért nyugaton, tehát mondjuk Angliában, Franciaországban férfi boszorkány mesterek is kerültek vád alá nagyon gyakran. De most kérem tisztelet, tehát ilyenkor, hogy lehet bizonyítani. Most egy lehetőség volt, hogy a megvádolt személy maga ellen istenítéletet kér. Na de mi van akkor, hogyha a megvádolt személy mondjuk egy nő, aki hát azt nem lehet odaállítani, hogy most a lovagi vértezetben verekedjen meg a vádlóval. Erre az esetre is volt megoldás, a megvádolt személynek joga van bajvívót kérni. Ja, tehát azt mondja, az én ügyem igaz ügy, de ezért én nem tudok a saját személyemben megverekedni, jelentkezik-e bajvívó? No kérem. Hát akkor ez persze valami határidőhöz kell köpni, tehát ilyenkor azt úgy rendezték, hogy én nem tudom. A mostantól számított harmadik napon délelőtt 9 óráig, ha jelentkezik bajvívó, akkor megejtik a párviadalt, és ugye a győztesi az igazság. Ha nem jelentkezik, akkor viszont a vádlottat kivégzik, mert hát akkor, ugye, akkor nem védte meg magát. Jó. Volt egy ilyen eset, valahol Angliában történt, amikor hát ugye nem jelent meg a bajvívó, tehát az egyik fél az bajvívó nélkül maradt, és akkor a bíró elkezdte kimondani az ítéletet, mire a vádlott azzal védekezett, hogy még nincs reggel 9 óra. És akkor bizonyítási eljárást folytattak le annak a megállapítására, hogy most van-e már reggel 9 óra, vagy nincs reggel 9 óra. És ez eltartott egy ideig, előhívták a helyi papot, akinek ugye kell tudni, hogy mikor van 9 óra, mert ő bizonyos órákban harangoznia kell, bizonyos órákban nem szabad harangoznia. És akkor azt úgy kikérdezték, és a végén a bíróság azt a döntést hozta, hogy 9 óra már bizony van. És miután így bizonyították, hogy elmúlt a kitűzött idő, akkor meg lehetett hozni a halálos ítéletet. Mire példa ez? Ez arra példa egy olyan helyzetre, amikor mindenki megállapodott abban, hogy az idő létezik, egy pontos időpont létezik, csak nem volt egészen nyilvánvaló, hogy azt hogy kell megállapítani, hogy az mennyi.
Tehát hogyan tudjuk megállapítani, hogy hány óra van? Mikor lesz éjfél? Kérdezem a fizikusokat és filozófusokat itt köreinkben. Hogyan állapítjuk meg azt, hogy hány óra van?
Gondolom ránézünk az óránkra, tehát ezt most ilyen naív filozófiai tudattal mondom, hogy az emberek többsége úgy állapítja meg, hogy ránéz az órára.
Tehát végül csak akkor lehet azt mondani, hogy mindegy, hogy hány óra van, annyi óra van, amennyit a kezemen az a készülék mutat.
Valóban ez egy megállapodás kérdése, hogy hova állítjuk az óránkat. Ugye a téli és a nyári időszámítás is egy ugyanilyen megállapodás kérdése. Tehát ez rajtunk múlik. Nyilván csillagászati eseményekhez kötöttük, ugye, hogy mikor van vége egy napnak.
Neked volt egy problémád az idő definíciójával is.
Valóban volt, de ez egy kicsit más természetű. Inkább ugye az, amiről mi most beszélünk, tehát az, amit a mi óráink mutatnak, azt nyugodtan tekinthetjük abszolút időnek, amit a klasszikus mechanikában is használunk. Nekem azzal van bajom, hogy hyan tudunk ezen túljutni, de
ezt hogy érted, hogy túljutni?
Hát ugye egészen pontosan arról van szó, hogy a 20. század eleje felé derült fény arra, hogy a klasszikus mechanika és az abban értelmezett idő az nem mindig alkalmas arra, hogy leírjuk vele a tapasztalatainkat, és hát akkor kellett egy újfajta definíciót kreálni ott.
Itt a relativitás elméletre?
Relativitás elméletre, igen. De hát ebbe elég bonyolult lenne belemenni szerintem, most ezt azért hagyjuk később.
Nézzük akkor meg a időfogalomnak egy másik vetületét, a költészet vetületét. Mit mond Vörös Sándor az időről?
Hát rögtön két verset is hoztam tőle. Az egyik az nagyon rövid, és a Tibor által emlegetett szubjektív idő jelenik meg benne. Az a címe, hogy idő. Ablakban ül jelenkorom, bútorok osztoznak múltamon, Jövendőm futkos a folyosón. Másiknak a címe pedig Öröklét. A föld, hol az életterem, a mindent nyelő sírverem, a síkság, hegy, tenger, folyó, öröknek látszik, és múló. Világűr és mennyboltozat, sok forgó égi kapcsolat, a milliárdnyi tűzgolyó, öröknek látszik, és múló. Mit eltemet a feledés, egy gyíkúszás, egy szárnyverés, egy rezdület, mely elpörög, múlónak látszik, és örök. Mert ami egyszer végbe ment, azon nem másít semmi rend, se Isten, se az ördögök, múlónak látszik, és örök.
Azelőtt percek jöttek, percek múltok, órák és napok egymásra hultak. Tova repültek hónapok, évek, míg egyszer meg nem láttalak téged. Azóta mindig megáll az idő. Az égen néma álló csillagok, a földön csak te vagy és én vagyok, hallgatsz és hallgatok, szerelmes szó sem csendül. Megáll az idő, ha rád talál az ajkam lángoló. Végtelenben járunk álmodon, minden más elmúló, csak ez az emlék el nem száll. Csókokra ébredünk, ami volt messze, itt van a perc, ami több, mint az évek, csak együtt élhetünk. Az életünk, s míg tart ez a perc, s te lágyan ölelsz, és megáll az idő. Az égen néma álló csillagok, a földön csak te vagy, és én vagyok, hallgatsz és hallgatok, szerelmes szó csendül már.
Hollós Ilonát hallottuk, és a Megáll az idő című számot, és vajon megáll-e az idő, meg tud-e állni az idő, illetve áll-e az idő, vagy megy-e az idő, vagy fogalmazzuk úgy, hogy egy olyan a mi univerzumunkban egyáltalán definiálható-e az idő, vagy megfogható-e az idő fogalma? Tibor?
Igazság szerint itt arról lenne szólva egy kérdés, ahol már elkezdtük, hogy ugye mi kell ahhoz, hogy megállapítsuk az időt, és az ember erre nyilvánvalóan azt mondja, hogy egy óra, vagy egy akármicsoda, hát egy etalon, ami az univerzumban létezik. Most ugye kérdés az egyébként ez egy évezredes kérdés, és amikor már Arisztotelész egyik első gondolkodó, aki szisztematikusan a fizikában elkezdett ugye az időről értekezni, ő volt az első, aki azt mondta, hogy az idő, hát sok mindent tudunk, meg nem tudunk az időről, de valahogy a változáshoz kapcsolható. Most nem exaktan idézem, mert nem hoztam magammal Arisztotelész, de valamiképpen az időről azt mondta, hogy a változás mértéke. Tehát csak addig és akkor beszélhetünk az időről, amíg valami változik. Egy olyan univerzumban, egy klasszikus arisztotelészi megfogalmazás szerint, és ez így átment nagyjából egészében a modern fizikában is, vagy a premodern fizikában, valamiképpen az idő az arra való, arra jó, hogy mérjünk valamiféle változást. Gyuri, vagy valamelyik fizikus mit mond erről, hogy idő és változás, tehát változást mérjük az idővel, időt mérünk a változással, vagy hogy van ez a fizikában ma?
Ez egy eléggé nehéz kérdés. Nem igazán tudom, hogy a változást azt egyáltalán miben mérnénk. Tehát a természettudósok azok mindig valami mértékegységhez kötik a mérést, és emiatt gondban vagyok a válasszal, de hát azért mi is az időre úgy tekintünk, mint valami, ami a dolgok sorrendjét határozza meg, vagy hát a változás folyamatát tudjuk vele leírni. Még egy dolog van, és ezzel szeretném egy kicsit visszapasszolni a labdát, hogy ugye az időnek elég sok köze kell legyen a kauzalitáshoz. Tehát ugye, hogyha dolgok között okokozati összefüggés van, akkor ugye az okozat az nem előzheti meg időben az okot. És hát ennek igazából a filozófiai vonatkozásai érdekelnének engemet nagyon. Hát kicsit kíváncsian is készültem erre a beszélgetésre, mert tudtam, hogy ezt tőled majd lesz alkalmam megkérdezni.
Amit te mondasz, hogy idő és kauzalitás, az egy igen érdekes dolog. Tehát modern metafizikában szoktak néha ilyen topológiai időmodelleket elkészíteni, aminek az a lényege, hogy mivel adható, tehát nem olyan bonyolult, mint aminek hangzik, csak filozófusok néha szeretnek túlbonyolítani olyan dolgokat is, amelyek kevésbé bonyolultak. Lényege az egésznek az, hogy ha mondjuk egy akármilyen modellel, nagyon egyszerűen néhány vonallal felrajzolnánk az időt, akkor hogyan ábrázolhatnánk? Van ugye egy ilyen legősibb időmodell, az a körkörös időmodellje, amit ugye valamikor ugye elkezdődött az idő, vagy nem kezdődött el, a körkörös szerint ugye nem kezdődött el, hanem folyamatosan ugye visszatér, ugye. Mikor az ember arra gondol, hogy valamikor az ókorban vagy őskorban az első civilizációk elkezdték az időt mérni, akkor nyilvánvalóan egy ilyen körkörös modellben gondolkodtak, mert ugye nem kell ilyen évmilliárdokra gondolni először, hanem évekre, ugye minden évben itt a tavasz, eljön a vetés ideje, aztán az aratás, és az idő a féle, ugye vannak ilyen ábrázolások, az önmaga farkába harapó kígyó meg egyéb, tehát ez egy ilyen ősi modell. Aztán van egy újfajta modell, újabb fajta, de még mindig a legelterjedtebb, tehát a köznapi tudat itt legalábbis errefelé a keresztény civilizációban így gondolkodik a világról, hogy egy nyíl. Tehát van egy kezdet, ugye amikor Isten megteremtett a világot, akkor kezdődik az idő is. Ugye Szent Ágoston annak idején ugye feltette még a kérdést a vallomásaiban, hogy na és mi volt ugye azelőtt, hogy Isten megteremtette a világot, majd hogyha befejezem ezt az eszmefuttatást, megkérdezem, hogy Hawking mit mondott erre. De hát Szent Ágoston azt mondta, hogy hát a kérdés az értelmetlen, hát az időt is Isten teremtette meg. Kicsit viccesebben ez úgy hangzott, hogy a poklot csinálta a mélységes titkait vájkáló embereknek. Tehát magyarra lefordítva azt jelenti, hogy a kérdés az értelmetlen. A világ teremtésében benne van az idő teremtése. És ugye és nyíl, mert egy irányba halad, megfordíthatatlan az idő, hát egészen odáig még ugye van ugye egy parúzia, egy végítélet, és akkor az egész befejeződik. Földi élet ugye kezdete, vége van, és a közötte pedig megy nyíl egyenesen az időn. Aztán jön a legújabb ilyen topológiai időmodell, ami már úgy nézhet ki, hogy ugye valahol elkezdődik. Mondjuk legyen egy ősrobbanás, egy Big Bang, hogy nevezik ezt a fizikusok kicsit jobban, és ugye felmerül a dolog, hogy most ettől kezdve most determinisztikus vagy indeterminisztikus a világ. Hogyha determinisztikus, akkor megy egy irányban, tehát ilyen keresztény nyílmodellhez hasonlóan, ha viszont nem, akkor minden egyes pillanatban elágazások jönnek. Tehát ez egy
aféle... Science fiction.
Ez igen, hát végeredményben a lehetséges világok, ami egy ilyen science fiction dolognak tűnik, az angol száz metafizikának a legkellemesebb és legjobban rágódó vagy rágott témája mostanában, hogy most akkor a jövőben hát eldöntötte, vagy nem döntötte, hogy mondjuk 10 perc múlva hol leszek. Hogyha azt mondom, hogy determinisztikus a világ, akkor valahol az Isten ugye már a könyvében megtartja, hogy Tibor 10 perc múlva is itt fog beszélgetni, ami egyébként valószínű. De ha nem eldöntött, akkor még vannak különböző esélyek, amit bármi, akár a kvantum szintig lemenő folyamatok, de akár egy másik interpretációban az én szabad akaratom is befolyásolhatja. Na, és a kérdés az, hogy ebben az utolsó modellben, hogy így lassan visszakanyarodjak a Gyuri kérdésére, ugye teljesen egyértelmű, hogy az időnek mi az iránya. Minél több elágazás van ebben a villában, annál előrébb tartunk az időben. Tehát az első pillanatban egyetlen egy rész volt, aztán jönnek az elágazások, és most ezek szerint számos és számtalan, végtelen lehetséges világ van, minden elágazásnak egy pontján vagyunk, és most jelenleg egyik ilyenben vagyunk a végtelen sok ilyen elágazás között. Na, de hát ugye vannak, akik azt mondják, hogy a világ az inkább ilyen nyílt dolog, tehát determinizmusnak mai napig vannak hívei a filozófusok között, fizikusok között, nem tudom, mert ők most inkább indeterministák, bár ezt meg én majd megkérdezném, hogy most mi erről a álláspont.
Valóban, vagy amivel lehet erre válaszolni, az a Heisenberg-féle határozatlansági reláció. Ezzel kapcsolatban viszont hangsúlyozni kell, hogy ez nem más, mint a tapasztalataink alapján alkotott elmélet. Röviden talán úgy lehetne összefoglalni, hogy ha van egy részecskénk, vagy hát tulajdonképpen akármilyen objektumunk, akkor ennek egyszerre a helyét és a sebességét nem tudjuk meghatározni, ami ugye szükséges volna ahhoz, hogy a további sorsáról kijelentéseket tudjunk tenni. Úgyhogy az lesz az egésznek a következménye, hogy hiába van nekünk mondjuk itt egy elektronunk, nem tudjuk megmondani teljes biztonsággal, hogy a következő pillanatban, vagy a következő 10 másodperc után hol lesz. És emiatt ugye nyilván nagy rendszerek sorsát sem tudjuk előre megjósolni, mert hogy nem áll rendelkezésünkre az a technika, amivel a pillanatnyi állapotát egy rendszernek, sebességét és helyzetét fel tudnánk mérni.
Heisenberget úgy próbáltam megérteni, vagy próbálták velem megértetni, hogy tulajdonképpen nincs másról szó, mint hogyha én megfigyelek egy akármilyen részecskét, a megfigyelés már valamiképpen módosítja, tehát maga a megfigyelő a megfigyelésével módosítja ezt az egész dolgot.
Ez igaz, ennek a következménye az, hogy a megfigyelésünk az nem lehet olyan, hogy teljes biztonsággal felmérhetünk minden paramétert, ami minket érdekel.
Oké, a filozófus meg erre ezen minden kötözködő fajta mondjuk jöhet ilyennel, hogy ez mond-e valamit a világ determinizmusára vagy indeterminizmusára nézve, mert az, hogy mi nem tudjuk meghatározni, abból még számomra logikailag nem következik, hogy Isten, aki képes úgy megfigyelni a világ folyását, hogy a megfigyelésével semmiféle foton vagy egyéb impulzus ne éri azt a részecskét, annak számára mondjuk ez a Heisenbergi meghatározatlansági reláció, ez értelmezhető-e, vagy nem. Tehát Isten elvileg logikailag lehetséges-e, hogy mégis egy ilyen determinisztikus módon minden pillanatban megfigyelhessen, és ki is számolhassa, mert ugye végtelen az ő agya, az, hogy a következő pillanatban, vagy 100 év múlva mi történik.
Most ezt Esztertől kérdezem, aki teológiában valamiért jelentősebb. Isten az megfigyeli, és kiszámítja a következő pillanatra, vagy pedig Isten az időn kívülállóan az elején tudja a végét?
Hát ő kívül áll az időn, nem mintha jártas volna egy teológiában, semennyire sem, csak hát így, amiket tanultam erről, voltak ilyen elméletek erről, hogy most akkor a felvilágosodásnál volt egy ilyen, hogy Isten a világegyetemet mint egy órát így felhúzott, és akkor innentől kezdve ő pihen, és szemléli, hogy mi hogyan történik. Hát nem tudom. Azt szerintem biztos, hogy kívül van az időn, amit már csak az is illusztrál. Most azt sajnos szó szerint nem tudom idézni, de a Bibliában ugye azt sokat emlegetik, hogy Isten számára egy másodperc vagy ezer év az egészen mindegy és felcserélhető dolgok.
Most nekünk viszont nem mindegy. És hogy meggyőződjünk arról, hogy egy másodperc vagy egy perc telt el, az órákra van szükségünk. Mi az órák története, Zsolt?
Mint ahogy a költészettel kapcsolatban már szóba került, hogy nekünk, embereknek az idő az viszonylag relatív fogalom, tehát a mi érzelmi állapotunktól függ az, hogy egy időtartamot mekkorának érzünk. Ezért ebből nyilvánvaló, hogy az ember nem alkalmas egy objektív időmérő eszköznek, tehát valami olyan folyamatot kell kitalálni, ami időben egyenletesen zajlik le, és megbízhatóan, tehát megismételhetően mindig ugyanúgy zajlik le ez a folyamat. Egyik legegyszerűbb időmérő eszköz a homokóra, a két tartály között, hogyha van egy adott méretű lyuk, akkor megközelítőleg ugyanannyi idő alatt folyik le a homok minden kísérletben, hányszor csak mérjük az időt a homokórával. Most ennél sokkal pontosabb és megbízhatóbb időmérő eszközök, az ingaórák, illetve a rugós órák, mindkét szerkezetet a 17. században találták föl, Christian Huygens nevű tudós nevéhez fűződik. Az ingaóránál az inga lengés ideje adja azt az állandó ütemet, amit felhasználunk az időmérésére, és hát a rugós óránál szintén egy inga adja az ütemet az időméréshez, viszont egy rugó szolgáltatja hozzá az energiát, hogy ahogyan az inga mozog, az energiája egyre csak fogyna és csillapodna a rezgése, ezt pótolni kell, és ezt pótolja egy rugó. Egyébként ezek a viszonylag közismert mechanikus időmérő szerkezetek. A 20. században igen elterjedtek a kvarcórák, amiknél a rezgést, tehát a idő egységét egy kvarckristálynak a rezgései adják meg. A kvarc az egy piezoelektromos anyag, ami azt jelenti, hogy ha elektromos térbe helyezzük, akkor összehúzódik vagy kitágul, illetve fordítva is működik, hogyha mechanikai terhelésnek tesszük ki, akkor elektromos jelet ad. Tehát így lehet a kvarckristály rezgését elektromos jellé átalakítani, és aztán az óra kijelzőjére ezt kivinni.
Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag homokból tudunk kvarcórát csinálni, mint szilíciumdioxid?
Igen, a kvarc az a szilíciumdioxidnak egyfaj bizonyos kristály szerkezetű módosulata.
Ez mennyire nehéz? Nekem egészen elképesztően hangzik ez, hogy kristály mutatja az időt. Tehát de látjuk, hogy 200 forintért lehet kínai kvarcórát kapni. Ez mennyire kell technológiai magas fejlettsége lenni, hogy egy kvarcórát csináljon az ember? Mennyire bonyolult az alapja?
Hát az alapelve viszonylag egyszerű, és az árak, azt ugye sok minden meghatározza, a minőségtől kezdve, egészen az, hogy milyen tételben gyártják, ugye nagy sorozatban gyártanak egy terméket, akkor ettől olcsóbb lesz.
Minőségről az a kristály, az vannak jó kristályok, meg rossz kristályok? Hogyha egy kvarcórám rosszul jár, akkor az egy béna kristály került bele?
Hát nem csak azon múlik, hogy mennyire jó maga a kristály, hanem elkészül egy kristály, aminek van valamilyen saját rezgése, és hát ezt meg kell számolni viszonylag pontosan, és utána ezt a frekvenciát leosztani, úgyhogy ebből valahogy másodpercet kapjunk. Hogyha ezt viszonylag pontatlanul, de gyorsan és olcsón csinálják meg, akkor lesz egy olcsó óránk, ami nem lesz túlságosan pontos. Ha meg nagy gondot fordítanak arra, hogy az anyag, tehát a kvarc kristály, az tiszta legyen, nagyon jó kontaktusokkal legyen ellátva, és nagyon pontosan olyan alakú legyen, amit mi várunk, és utána a méréseket is pontosabban végzik el, és pontosabban osztják le a frekvenciát, akkor ebből egy jobb kvarc óra származik.
Mi a legjobb óra a Földön?
Hát a legjobb óra a cézium óra, mint azt már a Gyuri is elmondta a definícióját, azt nem szeretném megismételni, szegény hallgatók idegeit ezzel nem borzolnám. Ilyen óra az alapja, például a Szent István Bazilika órájának. Ez a cézium óra, ami szolgáltatja az időjelet, ez valahol Németországban található, és rádióhullámokon keresztül időnként ehhez automatikusan hozzáigazítják a bazilika óráját, és így ezt a nagyon pontos időt mutatja.
És van egy telefonáló a vonalban.
Haló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Én hozzá szeretnék szólni ehhez a kvarc témához. Nos, hát csak annyit, hogy ez már régen is volt. Én a szakmám szerint elektronikával foglalkozom, tehát úgy már elég régóta, és hát a kvarcnak a bizonyos hasításaiból származó rezgés, tehát a rezonancia, önrezonanciája van, piezó jelenség. Na most a kvarccal egy gond van, hogy a hőtágulásával fizikai mérete is változik, és ebben a rezonanciája is.
Tehát nyáron máshogy jár az órán, mint télen?
Többek között igen. Szóval ez hatalmas gond volt, valamikor még ilyen termosztátokba helyezték, tehát ahol frekvenciát mértek, oda nagyon pontosan úgy állították be a frekvenciát, hogy beletették egy állandó hőmérsékletű térbe. És akkor ott állították be a frekvenciát, és akkor lehetett a műszert ide-oda vinni. Na most a technológia már olyan mértékben, meg a fizika is javult, hogy most egészen föltérképezték egy kvarckristálynak a metszeteit, és akkor abból tömeggyártásszerűen ki tudják vágni a kristályokat, amik többé-kevésbé igazak. Utána következik, hogy az elektronikával az osztásnak a korrekcióit is el tudják végezni. Ez hatalmas fejlődés volt, ez körülbelül 10-15 év alatt zajlott le, és hát így lehetett aztán, hogy az, hogy az olcsó kvarcórák is meglehetősen pontosak. Na most a másik, amiről beszélt, hogy a idő, hogy a hullámhosszal való mérés, hát az pedig teljesen hőmérséklet független, az egy fizikai valami, és az azt hiszem, hogy a világmindenség minden táján ugyanaz. Tehát azért is tértek át erre a tulajdonképpeni idő kalibrálásokra is.
Az tehát az abszolút óra.
Hát az abszolút, mert az abszolút. Az szerintem, ahol ez az anyagi világ van, ott az mindenhol érvényes a világ mindenségben. Tehát ahhoz lehető, az tényleg etalon.
Igen. Köszönjük szépen akkor ezt a hozzászólást. Kérem. Az idővel folytatjuk még a következő óra végéig. És most egy kis zene. Set Annélá.
Cette année-là.
telik az idő, mi az időről beszélgetünk.
Beszélgetünk. Valahol ott hagytuk abba itt, mert közben egy kicsit elkalandoztunk, mert akkor volt szó rá kapcsán a dologról, hogy Gyuri megkérdezte tőlem, hogy kauzalitás, és én elkezdtem a különféle nyilakat, meg villákat itt mesélni, és nem jutottam el odáig, ami a kérdés volt. De most úgy pótlom a dolgokat. Tehát ugye ott tartottam, hogy van egy ilyen nyílmodell, ami valahol elindul a világ, és valahol vége van. És ugye feltették a kérdést bősz fizikusok és filozófusok, hogy mi az, ami egy ilyen nyílban meghatározza az időnek az irányát, hogy merről merre folyik az idő. Ugye egy ilyen villamodellben teljesen egyértelmű, hogy villák számával nő az előre haladó idő, tehát korábban kevesebb villa volt a világegyetemben, most több villa van. Tehát világegyetemben lehetséges világuk összességében. A lényeg a következő, hogy sokan úgy gondolták, hogy egy hagyományos, nyílszerű világegyetemben, ami megmentett minket, az pont a kauzalitás. Ugye a kauzális folyamatok azok, amelyek mutatják az idő irányát. Tehát ez egy hát nem is olyan régi, gyakorlatilag David Hume-tól, aki felvilágosodás korában élő filozófus volt, ő volt az, aki az okságnak először próbálta egy ilyen szisztematikus elképzelését adni, és most nem akarom a Hume-i okság kritériumokkal választani a hallgatóságot, de gyakorlatilag neki volt az egyik tétele, hogy az oknak mindig meg kell előzni. Tehát az először jön, na már beszélek össze-vissza, de hát először van az ok, aztán pedig az okozat. Magyarán mindig az ok van előbb, és ez megelőzi az okozatot. És gyakorlatilag Gyurinak valami olyan kérdése volt ezzel kapcsolatban, hogy most mit tud ezzel kezdeni a filozófia, vagyis legitimnek tekinthető egy olyan világmodell, ami a nyíl irányát, nem tudom, az ok és okságnak az aszimmetriája és időbeni következése alapján próbálja meghatározni. A válasz az érdekes, ugyanis Hume-nak a modellje az teljes egészében belefért a felvilágosodás és az azt követő modernitásnak a világképébe, tudományos világképébe. A fizikus az nagyjából egészében így érti az okságot. Valamit okozunk, és az megmutatkozik később az okozatban. Viszont két dolog ezzel kapcsolatban egyértelmű. Első az, amit ahogy Hume-ot rágták, így próbálták ellenérveket alkalmazni. Első ellenérve az volt, hogy létezik idő, tehát olyan ok-okozat reláció, ami időben nem következik egyik a másik után, hanem egyidejű oksági kapcsolat. Legegyszerűbb példa erre, ezt talán még itt is elmerek mondani, hogy egy mozdony után kötnek egy vagont. És azt lehet mondani, hogy a vagon megmozdulásának a mozdony megmozdulása az oka. De nyilvánvaló, hogy a vagon megmozdulása időben nem követi a mozdony megmozdulását, hanem amikor megmozdul a mozdony, abban a pillanatban már a vagon is mozog. Tehát igen.
Hát ez nem, ez nincs így, ezzel mint természettudós vitatkoznom kell. Hát megmozdul a mozdony, és utána van kötve ugye az egész szerelvény.
Igen.
De amikor megmozdul a mozdony, akkor ugye az a rúd, vagy akármilyen kapcsolat, amivel össze van kötve a szerelvény és a mozdony, az feszítetlen. Tehát az első momentuma ennek az egész történésnek az az, hogy ez megfeszül. Ez a rúd, vagy ez a kampó, ami ugye oda van akasztva a szerelvényhez, és aztán utána, amikor ez megfeszült, és megvan az ahhoz szükséges erő, hogy megmozduljon a szerelvény, akkor megmozdul a szerelvény.
Ez egy nem természettudom számára, és szerintem elég egyértelmű, de nem, tehát én, hogyha fizikus szemével próbálok gondolkozni, hogy molekuláris szinten, a mozdony eleje ugyanakkor mozdul meg, mint a mozdony vége, hogyha mondjuk elő van a kerék? Tehát az atomok között a információ átmenete, hogy hello, megmozdultunk, az időbe telik, vagy az egyidejű, egy fém esetén mondjuk?
Ez, hát a mai tudásunk szerint időbe telik, mert hogy ugye az információ terjedése az nem lehet gyorsabb, mint a fény terjedése. Tehát, hogyha elő van a hajtott kerék, akkor a mozdony hátulja legkorábban, ugye akkor mozdul meg, amikor az első keréktől már a fény is oda tudott érni, hát de
nem a fény, nincs, hanem a hang, tehát a mechanikai feszültségnek kell a mozdony anyagában eljutni, tehát a vasban a hangterjedési sebessége határozza meg, hogy milyen gyorsan érzékeli a hátsó kerék az első keréknek a erejét, hogyha mondjuk az első kerék a meghajtott kerék.
Ez igaz, tehát én elvi korlátot mondtam, Zsolt meg a valós jelenségekre utat, igen.
Oké, egy picit úgy próbáljunk absztraktan gondolkodni, tehát amikor ezt a mozdony példát felhoztam, nem a feszültséget, meg hogy hogy feszül meg az utánkötő, utánfutó, meg hasonlókat akartam mondani. Pusztán azt, hogy egyrésztről tekinthetjük az egészet mondjuk egy merev rendszernek, aminek nem tudom, az egyik része a mozdony, a másik része pedig a vagon. Ebben az értelemben, hogyha érvelnének azok, akik azt mondják, hogy igenis van időben szimultán okság, tehát időben nem egymást követő okság, azt mondanák, hogy abban az esetben, hogyha a mozdony eleje, tehát most tekintsünk el tényleg attól, hogy mondjuk, hogy van utána kötve egyik mozdony a másiknál, hamarabb mozdulna meg, mint a mozdony vége, és eltekintjük attól is, hogy mondjuk nem is tudom, hogy mondjam, szóval, hogy van bizonyos feszültség, amit mozdony eleje és a közepe között, tehát bizonyos tágulási dolgok lehetnek, akkor azt mutatná, hogy nőne mondjuk a távolság a mozdony eleje és a vége között egy kicsit.
Ez a valóság.
Ez a valóságos fizikai dolog, de ha feltételeznénk egy olyan rendszert, amiben ez a tágulás nem létezhetne, akkor mi történne azzal a mozdonnyal? Nem tudná elindulni?
Hát ez egy érdekes kérdés.
Erre megy ki a vita tulajdonképpen.
Az az igazság, hogy erre nem tudok válaszolni, ugyanis...
Dehogy nem tudsz, az előbb válaszolt erre. Így ilyen rendszert, amit Tibor javasol, feltételezni lehet, de a valóságban az a helyzet, amit az előbb a Gyuri mondott, hogy az információ nem terjedhet fénysebességnél gyorsabban, tehát ilyen fajta rendszert, amit javasoltál, csak elméletbe tételezhetünk.
Mi pedig itt folytatjuk akkor az időről a társalgást. Én azt kérdezném itt meg, hogy a fizikusok szerint lesz-e vége az időnek?
Hát, hogy a fizikusok szerint lesz? Azt hiszem, hogy erre a kérdésre még nem igazán sikerült választ találni. Ugye, ami ma nagyon jól tartja magát, az a nagy boomról szóló elmélet, ami hát tulajdonképpen a világunk születéséről szól, és az igazi kezdetről még nincs is igazán elfogadható információnk. Utána röviddel már úgy sejtjük, hogy mik történtek, de hogy ott a nagy boomnál mi történt, még azt sem igazán tudjuk. A másik gondunk az, hogy most ugye azt a mai tapasztalataink alapján azt mondjuk, hogy a világegyetemünk az egyelőre tágul. És hát felmerült a kérdés, hogy ez a tágulás, ez most a végtelenségig folytatódik, vagy egyszer majd megáll, és ez az egész világ önmagába visszahull. No, erre sem sikerült még igazából megfellebbezhetetlen választ adni. Tehát azt kell mondjam, hogy az én tudásom szerint a fizikusok erre a kérdésre még nem válaszoltak határozottan.
Amikor ezeket a cézium rezgéseket vizsgáljátok, akkor Lehet olyan jeleket látni, hogy fáradni látszik az idő? Tehát ez abszolút stabil az elmúlt, mondjuk hát 5 milliárd évre nincsenek tapasztalataink, de hát már elég pontosan tudjuk mérni.
Hát olyan szerencsém nincsen, hogy ezzel foglalkozhassak, úgyhogy nem mi vizsgáljuk a cézium atomokat, de ezt egyelőre a tudományos közvélemény etalonként fogadta el, ami azt jelenti, hogy a céziumatomok nem nagyon fáradnának, és a jelenlegi tudásunk alapján nem is fognak ezek fáradni.
Tehát a kérdés logikailag egy kicsit furcsa, ugyanis a céziumatomok rezgése határozza meg az időt, tehát ahhoz viszonyítunk minden mást.
Igen, ez egy érdekes dolog. Itt most eszembe jutott valami azt, hogy amivel elkezdtük gyakorlatilag a beszélgetést, hogy az időt az mérni kell valamivel, és ebben az esetben a cézium atomok, tehát azok, amelyek mérési objektumként szolgálnak. És ugye sokáig ugye azt mondták, ugye ez, amit már Arisztotelésznél emlegettem, hogy az idő az maga a változás. És előbb-utóbb így filozófusok elkezdtek azon is gondolkodni, hogy na jó, de lehet-e értelmes-e egy olyan világegyetemről beszélni, amiben mondjuk nincs semmi egy lehetséges világról. Itt van a mi világunk, történnek a dolgok, beszélgetünk, ebben a világegyetemben viszont egy nagy kongó semmi van. Azt akartam így feltenni egy szofizmának, hogy teszem azt, van egy emberge, egy téridő utazó, aki mondjuk valamikor átruccan ebbe a világegyetembe, szétnéz, látja a semmit. Most, hogy ez fizikailag lehetséges-e, azt most nem akartam feltenni. Utána elutazik, és mondjuk 10 év múlva visszatér ugyanerre a részre. Akkor értelmes-e feltenni ez a szofizmának a nagy kérdése azt, hogy 10 év múlva látogatott el arra a világegyetemben, vagy pedig a világegyetem szempontjából nem létezik a 10 év, mert mivel ő volt ott az egyetlen objektum, egyetlen megfigyelő óra és órát néző egy szemében, gyakorlatilag a világegyetemből szemléve nem történt más, mint hogy megszakítatlanul ott volt. Nem tűnt el egy pillanatra sem, mert nem volt a különbséget mivel mérni. Tehát az a 10 év ebben a világegyetemben, ha feltesszük azt a, hogy mondjam, hipotézist, hogy az idő az a változás mértéke, akkor nem mondható, hogy ez az ember 10 évvel később érkezett le, legfeljebb a mi világunk szemszögéből.
Ebbe azért beletennék én is egy logikai bukfencet. Tehát az, hogy az időt mi nem mérjük, az nem jelenti azt, hogy az nem telik. Tehát a jelenlegi világunkat mi ugye úgy írjuk le, hogy megmondjuk, hogy mi és hol történt. Erre használunk, hát ha nagyon exaktak akarunk lenni, akkor 4 számot, ugye 3 térkoordinátát és 1 időkoordinátát. Na most, hogyha olyan dolgokról beszélünk, tehát jelenségekről beszélünk, amit le kell írni, akkor annak feltétele, hogy mi azt meg tudjuk mondani, hogy ez milyen jelenség, tehát hogy hol és mikor történt. Ha ezen megpróbálunk túllépni, akkor viszont legalábbis az én tudományom az megszűnik, tehát én nem igazán természettudományos alapon nagyon nehézé válik egy ilyen dolognak az értelmezése. Hát filozófiai alapon természetesen lehetséges.
Ezért hoztam ilyen szóba a témát, és van ennek egy durvább változata is ennek a szofizmának, ez a következőképpen hangzik, hogy van egy világegyetem, lehet akár a milyen kis, amiben, hát mondjuk bizonyos időközönként befagy az idő. Tehát most lehetséges, hogy még ezt a mondatot kimondom, és most áttérek a következő mondatra. Bizonyos ideig, ha lehet ezt mondani, mert itt már így a szofizmus kezd előmenni, bizonyos ideig nem történt semmi, mi megfagytunk, mint ilyen rossz csehszlovák sci-fi filmekben volt annak idején, már nem is tudom, és egy idő múlva ugyanúgy ment tovább a dolog egy idő múlva.
Ez abszolút megtörténhetett, mert nem tudjuk bizonyítani, hogy nem így volt, hiszen...
Igen, és most ez a kérdés, hogy ha azt mondjuk, hogy ez megtörténhetett, akkor viszont el kell vetnünk azt az Arisztotelésztől mai napig tartó időfelfogást, miszerint az időnek a lényege a változás. Akkor valamiképpen, másképpen is beszélhetünk az időről. Tehát egy megfagyott univerzum van, és valamiképpen telik az idő.
Igen, mert mikor indul újra?
Igen, mikor indulunk újra pontosan? Hát valami oka, ugye ennek a...
Vajon a számítógép, amikor lefagy, akkor ő mit érzékel?
Hát ezt tőle kellene kérdezni, vagy a Bill Gates-től, de most nem az az antireklám helye. Igen, és igazából szólva azok, akik azt mondják, hogy ez teljes őrület és hülyeség, és nem csak fizikailag, mert abban nem én vagyok az illetékes, de logikailag is értelmetlen ilyen dolgot mondani, azok úgy érvelnek, hogy igazából semmiféle megfigyelési kritériumunk nincs arra, hogy most befagyott az univerzum nem tudom mennyi időre. Ezt ugyanúgy állíthatjuk, ez a verifikacionizmus, tehát többet nem fogok idén már káromkodni, de egy olyan álláspont, filozófiai álláspont szerint, ami szerint igazából bármit mondunk, az valamiképpen visszavezethető kell, hogy legyen a tapasztalatra. Ez szerint nincs elégséges tapasztalati kritériuma egy ilyen állításnak. Ez körülbelül olyan, hogy mindig van valaki a hátam mögött, és mire hátrafordulok, addigra nem lesz ott semmi. Hát ezt sem tudom cáfolni, most a tükröt hagyjuk ki a játékban, mert az egy kellő. De millió egy ilyen légvárat tudnánk nézni, amire azt lehet mondani, hogy önmagában működik. De egyébként ki tudja.
Megtörténhet-e az, hogy visszafordul az idő, vagyis hogy fizikailag lehetséges-e az, hogy az idő iránya megváltozzon?
Hát ez egy eléggé gonosz kérdés. A mai tudásunk alapján nem. Hát itt gondolom, hogy az időutazás is hasonló dolgok is fölmerülnek. A jelenlegi szemléletünk alapján ez nem lehetséges. Tehát amit ma a fizika tankönyvekben megtalálhatunk, és ez már elég régi tudás, aszerint ez nem fordulhat elő.
Az írtnak fizikusok olyan könyveket, hogy hogyan építsünk időgépet?
Az az igazság, hogy én ezeket a könyveket nem ismerem. Ez egy nagyon érdekes téma, és nagyon sokan írtak ilyen jellegű könyveket, és egy jókora része áltudományos volt, egy jókora része egész tudományos volt, még a kezdetén, amikor nem volt annyira világos, hogy ezt nem lehet megcsinálni, akkor született néhány ezzel foglalkozó munka. Én ezeket sajnos nem ismerem.
Viszont azt biztos olvastad, hogy egy olyan lézerfényt állítottak elő, ami hamarabb ért célba, mint hogy elküldték volna.
Igen, ez... No, az állítás maga így nem egészen igaz. Olvastam róla régebben, és hát több cikk született, aztán tekintélyes szaklapokban is megjelentek ezek. És a cikkek végső konklúziója az volt, hogy hát tulajdonképpen semmi csodálatos nem történt. A relativitás elmélet az ugyanúgy a helyén maradt, mint eddig volt. Elkövettek ott egy mérési hibát, egy lézerimpulzusnak a megérkezését mérték, és hát amennyire én megértettem azt a cikket, az történt, hogy az impulzusnak nem a közepét mérték meg, hanem valamilyen oknál fogva nekik valamilyen méréshibából adódóan a lézerimpulzusnak a legelejét sikerült elkapni. Holott, amikor elindították, akkor meg a közepét mérték meg. Tehát ez egy kiszélesedett csúcs volt, aminek hát bárki könnyen elképzelheti, ha a végét méri indulásnál, és az elejét méri a megérkezésnél, és mondjuk 99 méter hosszú volt az egész, 100 méter hosszú a pálya, akkor nyilván sokkal hamarabb fog odaérni a mérésünk szerint, mint a valóságban.
Egy kicsit talán filozofikusabb kérdés az, hogy létezhet-e olyan világegyetem, ahol visszafelé telik az idő? Tehát ott is csak egy irány van, de ott a miénkkel ellentétes, mint ahogy van pozitív-negatív mágneses erővonal, itt megfordulna az idő iránya.
Tehát megfordulna az oksági viszony is az események
között? Hát az ő számukra nem, mert nekik ugyanúgy az egyik a másik után következne, csak ha egymás mellé raknánk a mi világegyetemünket, meg az övékét, akkor a kettő ellentétes irányba menne.
Az jutott eszembe, amit még itt a villáknál, meg egyéb dolgoknál mondtam, hogy teszem azt, nem egy villásmodellel gondolkodunk, mert ha villásmodellel gondolkodunk, akkor is mondjuk több lehetséges világot kell felvetni, hanem egy egyszerű nyílmodellel. Tehát, hogyha mondjuk visszafelé kezdem a mostani pillanatot telni az idő, tehát most így lassanként szedelőzködnék és visszamennék haza, és így tovább, addig, amíg meg nem születnék, akkor mi alapján mondhatnánk arra nyírra, hogy visszafelé telik az idő. Maximum azzal kapcsolatban, vagy azzal szemben, hogy egyszer már megtörtént, az most újra meg fog történni. Akkor egyértelmű, hogy történhetne valami váltás. De ha mondjuk két univerzumot egymás mellé teszünk, amiben történnek dolgok, most lehet, hogy számunkra nagyon nagyon abszurd benne egy olyan világ, amiben mindenki a koporsóból az anyukája hasikájában végzi előbb-utóbb, de számukra meg a valószínűleg a másik történet teljesen abszurd és idióta módon. Tehát mi alapján lehet elmondani, most egy fizikus is érdekelne, hogy az idő egy bizonyos irányban halad, és hogy az idő az megfordult.
Azt hiszem, hogy ez önkényes definíción is múlik, tehát matematikailag nagyon-nagyon elemi módszerekkel elkezdhetjük visszafelé számolni a másodperceket. Ez tulajdonképpen minimális erőfeszítésünkbe telik. Igazából én nekem azzal van gondom, hogy azt definiáljuk, hogy visszafelé múlik az idő. Tehát a okokozati összefüggéseket megfordítani, azt nem igazán tudom elképzelni, hogy lehet. Azt meg pláne nem tudom elképzelni, hogy teszünk egymás mellé két ilyen univerzumot.
Most én nagyon gonosz dolgot mondok, de nagyon egyszerű dolgot. Lehetne azt mondani, és amellett érvelni, mondjuk megint egy abstrakciószint kell hozzá, mint amit annak idején a vonatnál mondtam, hogy a mi világunkban állandóan megfordul az idő, mert a tél után nyár jön, de utána nyár után megint tél. Tehát a világban számos olyan dolgok létezhetnek, amire egy önkényes definíció alapján azt mondhatjuk, hogy tessék, hát a visszafelé fordulás az állandóan jelen van, és ez nem valami iszonyúan idegen dolog. Ez egyfajta szemlélete az időnek, hogy az idő igenis visszafordul, és amikor síránkozunk arról, hogy nem tudom, hogy regresszió van a világban, az, hogy aranykor eltűnt, és nem tudom, most valami vaskorban élünk, és hát, ha jön majd az új aranykor, akkor az ember igenis számol azzal, hogy a idő valamikor vissza fog fordulni.
Na most ezt azért hadd támadjam meg ezt a nézetedet egy kicsit, tehát vannak periodikus jelenségek, és emiatt az időt ciklikussá tenni nem biztos, hogy helyes, ugyanis több periodikus jelenség van, és nem mindegyiknek ugyanaz a periódusa. Hát, hogy csak két dolgot mondjak, ami ezt rögtön fejreállítaná, ugye vannak az évszakok, amik szépen periódikusan követik egymást. Tehát létrehozhatunk ugye egy ilyen kört, ami egy évig tart. Ott van a Föld pályája, igaz az ellipszis, de körülbelül megfelel a követelményeknek. De hogyha megpróbáljuk beleszámolni azt, hogy a körülöttünk lévő világ, tehát mondjuk a csillagok, hogyan változnak körülöttünk, akkor kénytelenek vagyunk kiszállni ebből a körből. Tehát akkor nem maradhatunk meg ennél a ciklikus időszemléletnél.
Na jó, de annak idején még volt egy Nietzsche nevű filozófus, ha más nem említenék, akinek volt egy gondolata az örök visszatérésről, minek az életformáját az hagyjuk ki, mert most talán ez nem, de volt egy fiatalkori munkája, amiben elkezdett, és az örök visszatérésig a fizikán keresztül jutott el, hogy azt mondta, hogy semmi ellenmondás nincs azt feltételezni, és azt hiszem ezzel az információval, vagy ezzel az elképzeléssel a bizonyos modern kozmológiai elméletek is azt mondják, hogy lehetséges ez, hogy ugye megtörténik a Big Bang, kitágul a világegyetem egy bizonyos szintig, utána pedig ugyanabban a formában visszamegy, és utána kezdődik előről. Magyarán ezek alapján, ha ez igaz, akkor elképzelhető, hogy mi itt már végtelenszer ültünk, és ez a igen kellemes beszélgetés végtelenszer ugyanígy ebben a formában meg fog történni. Elnézést kérek azoktól, akik most rossz és depressziós hangulatban vannak, de át fogják élni.
Azért hadd tegyek hozzá egy dolgot. Tehát ma valóban az egyik lehetséges kimenetele ugye a világ végének az, hogy a táguló világunk egyszer csak abba hagyja a tágulást, és önmagába visszahullik. Aztán, hogy utána, amikor visszahullott önmagába, mi történik, na ezt még nem tudjuk. Tehát azért az, hogy az utána újra ugyanúgy elkezd működni, tehát ugyanolyan robbanás következik be, ugyanazok a galaxis alakulnak ki. No, ezt azért azt hiszem, hogy nem meri senki állítani.
Én legalábbis nem. De logikailag elképzelhető szó.
De logikailag itt azért nincs szó arról, hogy amikor hogyha feltételezzük, hogy a világegyetem össze fog roppanni, hogy az összeroppanáskor ugyanazok az események zajlanak le visszafelé. Újabb események fognak akkor lezajlani, és az idő továbbra is előre halad.
Hát ezt most nem fogjuk szerintem itt eldönteni, de ja, ezek a bizonyos modellek.
Ez fizikailag nem lehet megállapítani, hogyha a világegyetem egyetem tágul, akkor mondjuk előre megy az idő, de hogyha elkezd összehúzódni, akkor meg az is visszafordul. Hogy ilyen összefüggések lesz.
A jelenlegi világképünk szerint nem így látnánk a dolgokat. Tehát az idő az előre menne akkor is, hogyha a világegyetem elkezdene összehúzódni. Tehát az, amit ma vörös eltolódásnak látunk, azt akkor nem vörös eltolódásnak látnánk.
Akkor most gyorsan zenéljünk. Méghozzá Pat Boone Ausztráliából. Love Letters in the Sand.
On a day like today we pass the time away, writing love letters in the sand. How you laughed when I cried each time I saw.
Telik az idő. Folyamatos-e az idő?
Azt hiszem, hogy mondhatom, hogy az idő azt mi folyamatosnak tekintjük. De hát azért ezzel még mindig vannak gondok. Ma ugye az általános relativitás elmélet az, ahol az idő egyrészt komoly szerephez jut, és hát ott az idő folyamatosnak van tekintve, amennyire én tudom. Tehát az időfogalmunkkal mégiscsak valami baj lehet, vagy nem biztos, hogy az időfogalmunkkal, de valami gond lehet az elméleteink körül, ugyanis máig nem sikerült megnyugtatóan összevonni egy nagy elméletté, ugye az általános relativitás elméletet és a kvantummechanikát. Ugye a kvantummechanika az a tudomány, ahol minden fizikai de sok fizikai mennyiséget sikerült hát a folytonosságból ilyen diszkrét mennyiségekké tenni.
Tehát ott ugrál.
Ott vannak akkor bizonyos fizikai mennyiségek, amik nem vehetnek fel akármilyen értéket, tehát vannak energiaszintjeink, és közte nem valósulhat meg semmilyen állapot.
Akkor ebben lehet egy olyan időpont, ami nem valósulhat meg?
A mai tudásunk, vagy az én tudásom szerint az idő az folyamatos. Nem ismerem azokat az elméleteket, amik azt mondanák, hogy az idő nem folytonos.
Tibor, filozófusok vagy?
Hát én már előbb már elmeséltem azt, hogy ugye filozófusok általában legalábbis a verifikációnista, tehát a tapasztalati igazoláshoz ragaszkodó filozófusok szerint az időnek azért kell folyamatosnak lennie, mert hogyha hirtelen megáll vagy befagy az idő, az nem lenne, ami mérné, mert ugye akkor az órák is befagynak, tehát nonsens. Aztán ugye 70-es, 60-as, 70-es évek tájéken kezdett már ez a filozófia is szakítani azzal, hogy a természettudományok szolgáló leánya legyen. Tehát elkezdtek gondolkodni a filozófusok, és pár ilyen érdekes gondolatkísérletet létrehoztak azzal kapcsolatban, hogy esetleg mégis lehet értelmes kritérium arra, hogy egy olyan univerzumot feltételezzünk, vagy egy olyan világot, ahol éppenséggel nem folytonos az idő. A legegyszerűbbet elmondom, remélem rövid lesz. Ez egy változás nélküli időről szóló, és egy olyan univerzumról szóló gondolatkísérlet, amiben a következő az alapfeltevés. Van egy univerzum, aminek van három része. A három részben gyakorlatilag az a helyzet, hogy periódikusan minden részben befagy az idő egy időre, mondjuk egy évre. Ez első univerzumban 3 évenként, a második univerzumban 4 évenként, a harmadik univerzumban pedig 5 évenként fagy be az idő. A három univerzum között nincs átjárás, de távcsővel figyelhetik az univerzumot, szomszéd univerzumot, amiben zajlanak a jelenségek, és ugye megfelelő univerzum azt tapasztalja, mondjuk 3, 4 vagy 5 évenként, kérdés, hogy ki melyiket nézi, hogy egy évre az emberek befagynak, meg a tárgyak befagynak, és minden befagy, majd egy év múlva, mint ami sem történt volna, folytatódnak a dolgok. Igen.
Hadd szóljak bele ebbe egy kicsit. Tehát, hogyha ha befagy az univerzumunk, akkor az ugye azt kell jelentse, hogy semmi nem mozdul meg.
Igen.
Semmi nem változik, minden statikussá válik. Ebből azt következik, ugye, hogy az elektromágneses tér sem változik. Ha az sem változik, akkor fény sincsen. Tehát akkor a távcsöveinkkel semmit nem tudunk megfigyelni, de ha semmi változás nincs, akkor ráadásul nincs mit megfigyelnünk, attól tartok.
Meg egyébként is mi értelme van annak, hogy különböző univerzumok megfigyelik egymást?
Hát miért? Ez egy halatlanul izgalmas dolog.
Ez egy gondolat.
Halatlanul izgalmas, csak az a baj vele, hogy lehetetlen.
Igen.
Egy olyan világegyetemben működik ez, ahol valahogy ez kiküszöbölhet. Egyébként nem tőlem származik a gondolatkísérlet, nem engem kell kérdőre vanni, megadom az e-mail címét a showmakernek, aki ezt kitalálta.
Nem akarunk téged bántani,
csak elmondom a poénját az egésznek. Ugye az a lényege, hogyha teszem azt mondjuk a felületet megfigyelik, vagy ha azt figyelik meg, akkor nem azt, hogy történik, hanem hogy mondjuk 3, 4 vagy 5 évenként valami normál megfigyelési távcsővel valami iszonyú nagy probléma van, nem jönnek az elektromágneses hullámok vagy valami, és ebből valami filozófus vagy fizikus arra következtet XY vagy Z világban, hogy itt bizony befagyott az idő, kérem szépen, és megjelenteti a Nature-be. Na, tehát előbb-utóbb ugye az a helyzet, hogy ilyenkor mondjuk 60 évenként 3-4-5-ször, sose voltam jó matematikából, ezért mentem bölcsészkarra, szóval 60 évenként az fog történni, hogy éppenséggel minden univerzumban egyszerre fagy be egy évre a dolog. És ugye ebből senki semmit nem érzékel. Csak annyit érzékel, hogy ezek az abnormális jelenségek, amelyeket megfigyelnek a távcső, 60 évenként egyszer nem következnek be. És ugye két lehetőség van, amit fel lehet tenni. Egy, hogy 60 évenként kimarad a időbefagyás, vagy pedig, ami teljesen egyszerű, csak a 3-at, a 4-et, meg az 5-öt kell felszorozni, azt mondjuk, hogy igen, ez azért van, mert ugye a periódus szerint 60 évenként egyszerre fagy be a mind a három világ. És ez volt az a egyébként már filozófia történetben már lassan klasszikussá váló, vagy nem olyan klasszikussá váló gondolatkísérlet, ami azt próbálta bizonyítani, és ez a verifikacionista tapasztalati igazolásra egy hatalmas lefejezés volt a filozófiában, hogy igen, olyan dolgokról is lehet bizonyos gondolatkísérletek alapján értelmesen nyilatkozni, amire nincs tapasztalati kritériumunk, mert esetleg más tapasztalati kritériumok alapján ezt racionálisabb elgondolni. Na, szóval csak ennyi volt a gondolatkísérlet. Az, hogy az elektromágneses hullámok nem látjuk, hogy befagy az ember, vagy egyszerűen a nagy sötét köd jön a távcsőbe, az szerintem részletkérdés.
Ezekről a borzasztó világokhoz hasonlóról fog szólni a következő szám, aminek az a címe, hogy The Pub with No Beer, a sör nélküli kocsma. It's lonesome away from your kindred and all by the campfire at night where the wild dingoes call. But there's nothing so lonesome, morbid or drear, than to stand in the bar of
the pub with no beer. Now the publican's anxious for the quota to come, and there's a faraway look on the face of the bum. The maid's gone all cranky and the cook's acting queer. Oh, what a terrible place is a pub with no beer. Then the stockman rides up with his dry, dusty throat. He breasts up to the bar and pulls a wad from his coat. But the smile on his face quickly turns to a sneer as the barman says sadly, the pub's got no beer. Then the swaggy comes in, smothered in dust and flies. He throws down his roll and rubs the sweat from his eyes. But when he is told, he says, what's this I hear? I've trudged 50 flaming miles to a pub with no beer. There's a dog on the veranda, for his master he waits. But the boss is inside, drinking wine with his mates. He hurries for cover, and he cringes in fear. It's no place for a dog, round a pub with no beer. Old Billy the blacksmith, the first time in his life, has gone home cold sober to his darling wife. He walks in the kitchen, she says, you're early, my dear. But then he breaks down and he tells her, the pub's got no beer. So it's lonesome away from your kindred and all, by the campfire at night, where the wildingos call. But there's nothing so lonesome, morbid or drear, than to stand in the bar of a pub with no beer.
Az időről beszélgetünk, és eddig fizikai meg filozófiai szempontból néztük meg, most egy kicsit a társadalmi szempontjaiba is menjünk bele annyiban, hogy vajon azoknak az embereknek, akik mondjuk 1000 évvel ezelőtt éltek, ugyanígy problémáik voltak az idővel, mint nekünk most itt az elmúlt másfél órákban, vagy pedig ők kicsit könnyebben bántak vele, vagy épp nehezebben?
Hát én hoztam egy idézetet, ami ugye ez a Tibor már említette, hogy az emberek úgy élik meg a dolgot, hogy volt egyszer egy aranykor, és akkor esetleg most annál rosszabb van. És erre az idő vonatkozásában hoztam egy idézetet a Czakó Gábornak az Angyalok című könyvéből, ahol összehasonlítja azt, hogy régen hogyan élték meg az emberek az idejüket, és most a felgyorsult világban hogyan élik meg. Azt mondja, a családi együttlétek lerövidültek és kiürültek. Az idő nem terpeszkedett többé a rokonok körül hívogató tarkarétként, hogy nosza heveredjenek le rá, rákcsáljanak együtt fűszálat, bámuljanak felhőket és fütyüljenek arra, hogy este lesz, mert úgyis este lesz. Szétszabdosódott kendőnyi kis darabokra, nemhogy rajta heverészni, betakarózni se lehetett többé vele. És mintha egyre kisebbedett volna, mindenki úgy érezte, fázik, nem füdi be a saját ideje sem, az már szinte semmire sem elég. Ugyanebből a könyvből egy másik részlet, az idő nyargalt, akár az agár. Nyíl egyenesen és vékonyra nyúlva, örökké valami fontoskodó célért és hajszoltan, bár már holnap lenne, túl a vizsgán, az utazáson, a találkozáson. Holnap aztán, nos, a kirándulás sikeresen lezavarva, akár a randevú, az üzlet is megkötve, a vizsga is, no jó, de mégse hiába jó, csupasz az egész, akár a házatlan csiga. No hát ennyit hoztam én, és nekem itt a saját életemből az a tapasztalatom, hogy mondjuk ez egy rendkívül szűk és korlátozott tapasztalat, és nyilvánvalóan azért van, mert hogy az embernek van egy gyerekkora, aztán van egy felnőtt kora, de valahogy tényleg valahogy az embernek a személyes életében is az az érzése, hogy több volt az ideje régebben, és én azt hiszem, hogy a társadalmakban is van egy, tehát hogy az emberek így közösségek,